Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Sűrű hónapok, illetve hetek után még sűrűbb periódus elé tekintünk, hiszen 4-én elstartol április elején hivatalosan is a kampány, az államfőválasztási kampány. Már összeállt a csapat, 11 fős jelölt gárda várja a megmérettetést, mi pedig Székely Istvánnal itt a tetőteraszon át fogjuk tekinteni mindazt, ami 10 nappal ezelőtt történt, hiszen akkor voltál nálunk adásban, István, és köszönöm, hogy velünk tartasz, és politológusként fogjuk értékelni azt, hogy mit jelent ez a sűrű egy hónap, milyen témákkal vélhetően jönnek a szereplők, a versenyzők, milyen erőviszonyokat mutatnak a felmérések, és milyen menet közbeni technikákkal fogják egymást legyűrni, helyzetbe hoznia, vagy sarokba szorítani ezek a jelöltek. Köszönöm még egyszer, hogy itt vagy velünk.
Én is köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Biztonságpolitika, nemzeti érzületek, diskurzus, rendszerkritika, gazdasági gondok megoldása, vagy igazságszolgáltatás. Ezeket így hirtelen fölírtam magamba. Mi az, amitől a hallgató és a Vox tulajdonos rezdülni fog szerinted? Azon kívül, hogy egymást fogják fikázni, az biztos. Tehát lesz személyeskedés, lesz mindenféle egyéb rémhír, torzítás, az ilyenkor szokásos szurkálódások.
Tehát túl vagyunk azért a 2024-es választási éven, és akkor láttunk az év végére egy, hát szinte azt mondom, hogy egy elitellenes felkelést, aminek éppen az volt az eredője, hogy a választók úgy érezték, hogy a politika nem róluk szól. Tehát ugye kérdésedre a válasz az lenne, hogyha ezek a pártok megértették a tavalyi decemberi választásnak a következményeit, akkor megpróbálnak azokkal a kérdésekkel foglalkozni, a személyeskedés, meg kinek van, kinek nincs érettségie, hol végezte, vagy nem végezte az egyetemet.
Mennyi pénzzel utazott?
Vagy koppintotta-e a doktoriát, uh-huh. vagy nem. Tehát ezek a kérdések nem a választóknak a kérdései, és ilyen szempontból megpróbálják megtalálni azokat a kérdéseket, ami találkozik a választóknak a prioritásaival. Ennek kétségtelen a klasszikus megélhetési gondok, hiszen azt látjuk ugye, hogy az infláció azért megint elkezdett mozgolódni, már annyira, hogy ez már azért a választók szintjén is érzékelhető. Óhatatlanul van ennek a kérdés, ennek a csomagnak egy biztonsági, egy nemzetközi biztonsági kérdés is, hiszen ugye Trumpnak a megjelenése, háború vagy béke, Európa újra felfegyverzése, vagy ugye azt olvassák, hogy akkor itt most már több ország tulajdonképpen atomháborúra kezdte el felkészíteni a lakosságot, amit én inkább úgy fordítanék le, hogyha itt 8-900 milliárd eurót akarnak fegyverekre költeni, akkor azt a értelemszerűen a lakosság zsebéből fogják kivenni, és ilyen szempontból az atomháború veszélye az adakozóbbá tenné ugye a választókat. Tehát mindenféleképpen van egy ilyen vetülete is, és emellett óhatatlanul a megélhetési problémák azok előtérbe fognak kerülni. Most a másik kulcsszó, ami talán a tavaly évi választásnak egyféle következtetése lenne, az a változás iránti igény. Tehát azt látjuk, hogy hihetetlen mértékben megváltozott még a tavalyi év tavaszához képest is a politikának a percepciója.
De ki lesz az, aki ezt hitelesen átadja, István, hiszen a 11 jelöltből 2 mindössze, aki eddig még nem mérettette meg magát ezen a szinten. Tehát ha kis túlzással is, de azt mondhatom, régi motorosok jönnek egy új diskurzussal. Hogy tudják ezt? Hát jól tagoltan, artikuláltan és hatékonyan átadni.
Tehát mit láttunk eddig? Ugye amikor utoljára itt voltam, és éppen Georgescu-ról beszélgettünk, akkor azt mondtam, hogy vélhetően az a 40%, aki Georgescu-t támogatja, annak egy jelentős része nem a Georgescu által képviselt eszmeiséget, politikai gyakorlatot szeretné államelnöki pozícióba, hanem egyszerűen
jobb híján
beáraszta a létező politikusokat. Ugye minden közvéleménykutatásban azt látjuk, hogy a pártok iránti elutasítás gyakorlatilag teljes a lakosság körében. Tehát megtapasztalták, hogy ezek a pártok mire mennek hatalmon, mindenki volt már ellenzékbe, kormányon, mindenki mindenkivel volt koalíción, és egyszerűen a politikát mozgató két legfontosabb elv, egyrészt a bizalom, másrészt a remény hiányzik irántuk. Tehát Georgescu táborában egy igen jelentős rész az, aki azt mondja, hogy próbáljunk mást is ki, mert ezzel a választékkal nem fogunk előre jutni. Tehát ezért mondtam, hogy a változás igénye, ugye, és éppen ott követte el a hibát a koalíció is, amikor maradt a miniszterelnök, aki egyben pártelnök, maradt az államelnök, liberálisoknál is minimális változás volt Bolozsánnak a megjelenése, de ugyanakkor a decemberi-januári politika is azt mutatta, hogy úgy gondolják, hogy tovább lehet menni azon az úton, amivel addig kormányozták az országot. Egy változás volt mindenféleképpen Johannisnak a lemondatása, ezt most nem tudjuk mi most eldönteni, hogy emögött mi volt, és látszanak a kormánykoalíció részéről olyan lépések, ami azt próbálja sugallni, hogy a változás iránti igényt megértették, és megpróbálnak ennek alapján cselekedni. Gondolok itt elsősorban annak ugye arra, hogy itt Bolozsán először radikálisan csökkentette a képviselő a szenátus, pontosabban a szenátusnak az apparátusát, utána a képviselőházét.
Mai ez hír, hogy 56-ra csökkent az államtitkárok száma.
Az államtitkároké, és itt azért körvonalazódik legalábbis szándékok szintjén egy radikális állami apparátus csökkentés. Most én vitatkoznék azokkal, akik azt mondják, hogy ez egy minimális állam irányába, vagy egy neoliberális állammodell irányába történő lépés lenne. Nem, az állítás az, hogy ezeket az állami funkciókat egy kisebb, karcsúbb, jobban dolgozó apparátussal is el lehet végezni, fenn lehet tartani, és ezáltal azért igen jelentős forrásokat lehet felszabadítani. Például, ha már egyszer szükséges ugye többletköltség a honvédelmi kiadások kapcsán, vagy akár bizonyos jóléti intézkedések esetében is.
A másik, ami változást ígért, az maga a kommunikáció, ugye? Tehát, hogy Bolozsán okán is mondhatjuk azt, hogy többet, konkrétabban, nem csak államfőként, de talán a kormány is inkább megmozdult és elkezdett közölni, magyarázni mintegy a döntéseinek a hátterét. Látod ennek is egyfajta beérését a közeljövőben, hogy ez egy úzus lesz, vagy ez most egy ilyen helyzetbeli viszonyulás, legyünk nyíltak, vagy legalábbis azt a látszatot keltsük, hogy minél inkább nyitunk az információkkal, a magyarázatokkal, a dialógus hívei vagyunk.
Nagyon jó kérdés, és eléggé tanácstalan vagyok, hiszen attól a politikai elittől, amit évtizedek óta egy típusú közbeszédet gyakorol nap, mint nap, azért nehéz elvárni azt, hogy átmennek a szivárvány alatt, és holnaptól kezdve teljesen másképpen kommunikálnak. Itt amit aggályosnak tartok, az az elnökválasztás második fordulójának az eltörlése kapcsán azért még sok a kérdőjel. Én tudom, hogy itt lehetnek kényes kérdések is, de mégiscsak furcsának tartom, hogy az olasz, francia, amerikai, ilyen-olyan intézmény több adatot, több állítást fogalmaz meg, olyanokat, amelyek képezhették a második forduló eltörlésének okát, mint a román hatóságok. Tehát ez továbbra is, én azt gondolom, hogy ott van valahol, hiszen amíg a román hatóságok nem teszik egyértelművé, és nem bizonyítják tulajdonképpen azokat a vádakat, amivel lassan-lassan most már Georgescu több munkatársa, partnere ellen is ugye vádat emelnek, addig marad egy ilyen nem engedt tétek meg nekünk, hogy azt válasszunk magunknak, akit szerettünk volna érzés, és ez mindenféleképpen rossz a mostani kormánykoalíció szempontjából.
Ez a Tetőterasz.
Március 20-a van, nem kerülhetjük meg azt, amit egyébként vázoltam a beszélgetés elején, vagy utaltam rá, nemzeti kérdés, magyar kártya. Lehet-e, tudnak-e ezen a pászmán előzni egymás ellenére és kárára pontokat szerezni a versengő felek, hogy ki a nemzetibb, ki a hazafibb, ki a patriótább, ki a... És akkor itt még mondhatnám tovább a szinonimákat.
Most az elmúlt évtizedekben azt láttuk, hogy ez általában kormány ellenzék kérdése. Tehát hogyha az RMDSZ ellenzékben van, akkor általában a kormánypártok szokták nagyobb valószínűséggel elővenni a magyar kártyát. Ha pedig az RMDSZ kormányon van, akkor az ellenzék gondolja úgy, hogy ez a kormánykoalíciónak egy sebezhető pontja, hiszen ők éppen a román nemzeti érdeket árulják a metró aluljáróban.
Tudjuk, mihol és kiknek, igen.
Hogyha ugye az RMDSZ-t kormányba emelték. Tehát most is várható egy ilyen történet, mondjuk az kevésbé teszi érdekessé, hogy az a három ellenzéki párt, amelyiket ugye különböző megnyilvánulásai okán szélsőségesnek tartunk. Ők eddig is azt gondolták, hogy akkor lehet valaki jó román hazafi, hogyha gyűlöli a kisebbségeket, és ezt különböző módon szóvá is teszi.
De itt inkább a többi szereplőnek van föladva a labda, hogy ezen a pászmán tudnak-e úgy üzenetet megfogalmazni, vagy napirendet diktálni, hogy hát valamilyen szinten ott legyenek.
Megúszós üzenetet fogalmazhatnak meg. A megúszós üzenet az azt jelenti, hogy ugye egy választási kampányban sose beszélünk arról, amiben konszenzus van. Például egy forró kérdés lenne ebben a geopolitikai helyzetben a Moldáv köztársaság Romániához való csatlakozása, vagy Európai Unió integrációja, vagy nevezzük ezt bárminek, de ez kikerült a politikai közbeszédből, mert ebben konszenzus van. Tehát ha konszenzus van, akkor ez a téma nem alkalmas arra, hogy az egyes politikai pártok közötti különbségeket meg tudjuk ragadni. Most itt is egy ilyen kormány ellenzék van. Én azért gondolom azt, hogy inkább a három szélsőséges pártnak a témája lehet ez, hiszen a szintén ellenzékben levő Uszéré újabban nem zárja ki a kormányra kerülésének a lehetőségét, és ezért neki nem érdeke, hogy tematizálja ugye az RMDS hát román szempontból aggályos voltát, és ezért ez a négy párt beleértve a hármat, a liberálisokat, a szociáldemokratákat és az Uszéréket, inkább a különbséget próbálják csökkenteni. Tehát amennyiben nagyon erősen tematizálja a szélsőséges pártcsalád az RMDS kormányzati szerepének nemzetáruló voltát, akkor esetleg gesztusokat tesznek feléjük, csökkentve ilyen szempontból azt a különbséget, hogy az ne legyen szavazat felhajtó a választások szempontjából.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
Szociológusok ilyenkor nagyon jól élnek, és mérőintézetek, mert hogy kampány előtt közben gyakran szükség van adatokra, ebből táplálkoznak a pártok. Ennek függvényében döntöttek úgy például, hogy a POT-nak a jelöltje visszalép, hiszen látszott a különbség, valószínű, hogy a felmérés is, amit végeztek, vagy akár csak hivatkoztak rá, erre utalt, hogy George Simionnak több esélye van azért tovább jutni ebben a kampányban, mint Gavrilának, aki azt mondta, hogy átlép saját büszkeségén, és most tulajdonképpen értékek mentén döntöttek, és nem a párt rezon volt az, ami diktálta ezt a döntést. Na de hogy állunk ezekkel a mérésekkel? Mennyire kell bennük bízni? Mennyire érdemes úgy hivatkozni rájuk, mint mumusra, vagy mint serkentő tényezőre, amennyiben ugye pozitív jeleket mutat egy-egy felmérés. És mennyire hihetünk, miután ugye decemberben eléggé benézték ezek az intézetek a Georgescu jelenlétét, abban, hogy most nem következik be egy nem ekkora méretű, de mégiscsak hát szakmailag elfogadhatatlan tévedés.
Most én hiszek a közvéleménykutatásoknak. Természetesen azért választási kampányban sok mindent látunk, hiszen megfogalmazódik egy olyan vád is, hogy a közvéleménykutatások a választási kampányban főleg olyan intézetek részéről, akik csak a választási kampányok környékén végeznek felmérést, nem csak a valóság megismerése a célja, hanem a közvélemény befolyásolása is.
Magyarán propaganda eszközként.
Igen, így van, így van. Na most én ennek ellenére mondom azt, hogy én azért nem feltételezem legalábbis a komoly cégek részéről, hogy akkor ők eleve úgy ülnek le, hogy most akkor egy Excel táblában rakjunk össze egy számsort, és akkor azt adjuk el közvéleménykutatás szempontjából. Itt
köztudott az, hogy kik a komoly cégek hazai prérin? Tehát van erről egy általánosan elfogadott összbenyomás?
Van. Hát az Avantgárdot én mindenféleképpen egy komoly cégnek tartom, csak itt a közvéleménykutatások kapcsán van egy csomó olyan szempont, amit azért figyelembe kell venni, és ezek inkább ilyen fosztóképzőként hatnak, tehát ne vegyük soha 100%-oknak ezeket a számokat, hiszen nem azok. Ugye itt választási kampányban azt látjuk, hogy egyrészt nagyon nagy a zaj. Tehát naponta történnek fontos bejelentések, pártok kongresszusai, színre lép a jelölt, ma az egyik tette le az aláírás csomóját, holnap a másik. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos, hogy mikor végzik azt a felmérést, hiszen gyakran előfordul akár egy olyan is, hogy ugye én ma az egyik jelöltet tartom jónak, de hát holnap ugye egy másik jelölt lesz az érdekes számomra, mert nincs egy preferenciám, egy előzetesen eldöntött opcióm a jelöltek tekintetében.
De most legalább van egy 11-es paletta, tehát eddig az lehetett a gond, így hogy van. Nem tudtuk, hogy így végleges-e, van. Hogy elfogadják-e, tehát hogy starthoz állnak-e.
Most igazából egy viszonylag jó időpontban, tehát március közepén ugye volt egy felmérés, viszonylag nagy mintán, tehát ugye ez 2350-es mintán volt ez a felmérés, ami azt jelenti, hogy az általában az 1000-es mintavételhez nél jellemző 3%-os hiba határ az lement 2%-ra. Kialakult egy bizonyos sorrend, és hát ez is tartalmaz furcsaságokat. Tartalmaz furcsaságokat, ami talán számomra a legfurcsább az, hogy Giorgia Simeone és Anna Maria Gavrilla között nincs különbség. Mindketten átvették volna Georgescu szavazótáborának a
70 akárhány százalékát.
Nagyon nagy százalékát, ami így azért egy kicsit furcsán hat, hiszen Simeonnak azért Georgescuhoz képest is volt egy szavazótábora, amihez csak hozzá adódott a Georgescu kizárása következtében. Igen. Felszavaduló
míg Gavrila szavazatot. Esetében ez nem áll, hiszen ez egy facsarói párt.
Van, tehát Gavrilánál ez az előny nem volt meg. Mégis ugyanaz a szám, és itt még azt sem lehet mondani, hogy kérem szépen van egy nagyon fanatikus szavazótábor, ami 30%-os, hiszen mondom, a Georgescu szavazótáborra ellenében volt egy tartaléka Simeonnak, tehát ilyen szempontból ez eléggé nehezen magyarázható dolog. A másik dolog az Pontának az alacsony eredménye, tehát ez a 9%, ez azért... Hát számomra akár meglepetés is, hiszen fogalmazzak úgy, hogy Georgescu féle, én nem tudom, össze-vissza beszéd, vagy hamis állítás sorozat, vagy megfoghatatlan kérdések tekintetében hozzá talán pont áll a legközelebb, ugye, és akkor érdekes, hogy mégis Simeonhoz, illetve Gavrilához, vagy Gavrilához mennének ezek a szavazatok ilyen mértékben. Tehát én Pontát valahogy jobbra számoltam. Illetve ugye látszik az, hogy Nikus Ordánnak jó esélye van a második fordulóba kerülni, és ez magyarázható a párt opciók ellenére, hiszen nem ezt láttuk a parlamenti választásoknál. A felhajtó erőit valószínűleg az az újdonság varázsa. Tehát ugye beszéltünk az előbb arról, hogy a választók beáraszták az ismert politikusokat, semmit nem várnak már tőlük, kell egy új arc. Na most...
Hát Nikusor egy félig új.
Hát Bukaresten kívül igen. Szerintem új arc. Uh-huh. Bukaresten, még Erdély nagyvárosaiba is, hogy mondjam, tehát nincs egy olyan odafigyelés a bukaresti városi politizálásra, hogy Nikus Ordán ne legyen új arc. Ugye
Tehát nem az van, István, mint Magyarországon, hogy ami Budapesten téma, az nagyon gyorsan kijut a végekre, és hullámot is ver, hanem itt egy másfajta arány van a főváros és vidék között.
Teljesen így van, és a kommunikáció szempontjából is teljesen más a központi versus regionális kommunikációnak az aránya. Tehát az, hogy Magyarországon, Budapesten kívül mi történik, hát az mondjuk kevésbé érdekes. Mi ugye Kolozsváron mi amúgy jól megvagyunk annak az ismerete nélkül, hogy éppen a melyik héten Bukarestben mi történik, ami a város vezetését illeti. Most ugye, amire még nem alkalmas a közvéleménykutatás, az annak az eldöntése, hogy mi lesz másfél hónap múlva. Tehát ugye gyakran azt mondják, hogy akkor itt végül is kivetítik ezeket a felméréseket a jövőbe, ugye itt van az elnökválasztás második fordulójának a szimulációja, ami már gyakorlatilag győztest is hirdet. Na most ez tulajdonképpen zárójelbe teszi a következő másfél hónap kampányidőt, amikor sok minden történhet. Sok minden történhet, és a nagy kérdés számomra az, hogy visszatérnek-e a párt szavazat alapján opcióválasztó személyek. Hiszen azt láttuk még a tavalyi év elején, hogy azért az önkormányzati választások opciója és az európai parlamenti választások opciója nagyon nagy mértékben összefüggött, ugye? És a parlamenti választásoknál is láttunk egy konfigurációt, és az elnökválasztás ezt teljesen felülírta, úgy, hogy ez eddig nem volt így.
Jellemző,
emlékezzünk az eddigi választásokra, összeadtuk ugye a különböző, tehát a parlamenti választásoknak az eredményeit, és azért úgy nagy valószínűség szerint az első fordulónak az arányát azért úgy be lehetett lőni. De most Georgescu teljesen felülírta. És kérdés, hogy mi lesz most, hiszen akkor emlékezzünk vissza, hogy közvetlenül parlamenti választási kampány is volt, most pedig az elnök választás azért hónapokkal eltávolodott a párt opciók leadásától. Igen. Tehát a nagy kérdés számomra az, hogy például a román politikának a szavazatfelhajtó ereje, ami az önkormányzatok, az mire elég? Ugye, mert az önkormányzati...
Amire utalt Klement Hunor, hogy a 3000 polgármesternek kéne hozni
90%-a. 90%-a a polgármestereknek a mostani koalíció pártjaiból származik, és mint mondottam, a szavazat felhajtó gépezet a polgármesterekre van rá helyezve. Most itt azért látunk, ugye, érdekes kísérleteket arra, hogy hogyan lehet valamilyen formában ezt az egész kérdést befolyásolni, és hogyha megnézzük ugye ezt a logikát, akkor azt látjuk ugye, hogy például Nikus Ordán kvázi bejelentkezett az uszérébe, hiszen kijelenti, hogy amennyiben ő lesz az államelnök jelölt, akkor az uszérét mindenféleképp
beemelni
a kormányzásba. Ez az RMDS szempontjából is érdekes, mert akkor az RMDS tulajdonképpen fölös koalíciós partner, hiszen hármukkal is el van a, tehát megvan a koalíciós.
Hát igen, vagy biztonsági ballaszt, mert igen, soha nem lehet tudni.
Igen, így van. És azért is érdekes ez a dolog, mert ugye behozta tanácsadónak Csolost, ami a régi uszérének egy emblematikus harca volt.
Ami de hát ő kormány megbízással jött Csolos most. Tehát őt Bolozsán hívta be. Ő nevezte ki.
De hát Nikus Ordán tette tanácsosnak. Személyes tanácsadója. Személyes tanácsadójának kérte fel.
Ja, és akkor így került Pixisbe?
Hát ez azért érdekes a dolog, ugye, mert azt követően, hogy a Zuszéré egyesült csolosékkal, akkor ott és megjelent Lasconi, kitolták tulajdonképpen az Zuszéréből az úgymond progresszív baloldalnak a képviselőit. Ebből lett ugye a Sense, meg még két kis párt, ami a parlamenti választáskor majdnem 5%-ot tudott összegyűjteni. Folyamatosan láttuk azt, hogy konfliktus van egy jobb-közép irányba elmozduló Lasconival, ugye, és a saját pártjával, és úgy tűnik, hogy Nikus Ordán ezt próbálja felülírni.
Igen, és a jelek arra utalnak, hogy talán van is rá esély, mert friss hír, hogy az egyik brassói politikusuk, aki egyébként szerepet vállal a kampányban, azt mondta, hogy ő nem vállalja ezt tovább, ezt a megbízatást, mert nem hisz benne, tehát nem Lasconival fog menni. Ő is sürgette, le kéne ülni, megnézni az adatokat, és dönteni ennek függvényében. Tehát tulajdonképpen lekopírozzák, vagy ugyanaz történik, csak Pepitában, mint a Szimeon Gavrila párbeszédnél.
Igen, mert tulajdonképpen ebben a felmérésben Lasconi teljesen esélytelen, tehát 10% alá mérik.
Viszont az ottani szavazatok egy része, ha átvándorol a Nikus Ordán táborába, akkor azzal jelenlegi állás szerint mintha bebetonozná azt, hogy döntős lesz.
Így van. Most
jelenállás, mondom.
Jelenállás, és itt ugye nagy kérdés, hogy Nikus Ordán és régi Uszéré visszahozza-e ugye Koldiát és Kövesit. Tehát azért kell számolni ezekkel az alternatívákkal. Tehát, hogyha Nikus Ordán nyerni meg az elnök választást, akkor jó eséllyel a titkosszolgálatoknál is hát lennének változások. És az a vonal, amit Johannes Hedviggel vitt, az módosulna. Ugye? Egy másik kérdés, ugye, hogyha Szimeon nyer, tehát Szimeon valószínűleg, hogy a PSD-vel próbálnak kialakítani egy többségi koalíciót. Ez érvényes Viktor Pontára is, és ott is láttuk azt, hogy a szociáldemokraták egy része azért nem rajong egy valamikori liberális pártelnökért, és ugye több becslés, mert nem felmérés azt mondja, hogy a szociáldemokrata szavazótábornak egy 20%-a lehet, hogy pont a mögé áll. Azért is tartottam ezt a Pontának az eredményét alacsonynak, hiszen itt azért rejtett szavazatok lehetnek, főleg azok részéről, akiknek mondjuk a mostani pártelnök nem feltétlenül egy szimpatikus személy, vagy akik azt gondolják, hogy a mostani pártelnökkel a változás igényét, ha továbbra is miniszterelnök, nem lehet eladni. Ugye? Tehát ilyen szempontból az az állítás, amit Kelemen Hunor megfogalmazott, hogy ha nem Antonescu nyer, akkor nagy valószínűség szerint nem tartható a mostani koalíciónak a konfigurációja. Ezzel utalt egyrészt a többségi koalíció pártjaira, tehát vagy az aurosok jönnek be, vagy az Uszéré jön be, és hát gondolom áttételesen utalt a miniszterelnökre is, hiszen ebben az esetben a miniszterelnöknek a pozíciója nagyon nehezen tartható. Csak ugye ő azt tudja, hogy ha nem miniszterelnök, akkor nagy valószínűség szerint a pártelnöki pozíciót is elveszíti, és hát ezért mentő bele végül is abba, hogy ne a szociáldemokraták adják ugye az államelnök jelöltet a koalíció részéről, és ez a magyarázata annak is, hogy akkor nem egyeztek ki Pontával, mert hogyha Pont a államelnök lenne, akkor nagy valószínűség szerint a szociáldemokrata párt élén is változás lenne.
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Oh, Beezer, don't treat me so mean. You're the meanest man that I've ever seen. I guess if you said so, I'd have to pack my bags and go. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more.
Hát ne gyere vissza a többé, mondja itt a zenének a szövege, de hát visszajött 10 évnyi diszkrét állapot után Crin Antonescu újra itt van, méghozzá egy 4 párti, ugye a kisebbségeket, a nem magyar kisebbségek csoportját is ide számítva, 4 párti koalíciónak, a választási koalíciónak a jelöltjeként. Van-e erre tapasztalat, példa, hogy ekkora masszív távolmaradás után valaki visszatér az első osztályba, és ott gólerős lesz, hogy egy ilyen futball kifejezéssel érjek?
A nemzetközi politika tele van ilyennel. Most a román politikában egy... valaki 10 év után visszajöjjön, nem tudok úgy kapásból megemlíteni valakit, de ez önmagában nem jelent semmit, lehet ez akár az első. Most Crin Antonescu kétségtelen egy tapasztalt jelölt. Egy tapasztalt jelölt, tehát azt látjuk, hogy a politika az elmúlt években, mármint személyi állományát tekintve, szinte teljes mértékben kicserélődött. Az RMDSZ-ben van egy stabilitás. A többi párt az, azt kell mondanom, hogy inkább ilyen személyiségeknek a hullámzását szokta leképezni. Most Crin Antonescu tulajdonképpen a román politika nagy korszakának terméke, az, aki végigcsinálta ugye a 90-es évek második felét, 2000-es évek elejét, egy nagyon nagy, nagyon tapasztalt politikus, persze sok mindent fel lehet hozni, pro is, kontra is, ez inkább ugye abban érhető tetten, hogy éppen ellenzékben van, vagy kormányon van, tehát ilyen szempontból fel lehet hozni olyan érveket is, mint a magyarok barátja, és fel lehet hozni olyanokat is, akik hát elég sarkos megnyilatkozásai voltak különböző magyar kérdésben. Fontos az, hogy most ugye például egyértelművé tette, hogy államelnökké való megválasztása kapcsán neki a kulturális autonómiával nincsenek fenntartásai.
De most az a tény, hogy ő éppen Háromszéken folytatta a napokban a kampányt, az arról is szól, hogy ez egy ütemezés, ne a kampány finisben kelljen neki Székelyföldre menni, mert akkor exponáltabb lehet a teszem azt auros.
Lehet, hogy egy ilyen szándék is van, lehet, hogy egy ilyen szándék is van mögötte. Én úgy gondolom, hogy ő azért már csak előélete kapcsán is érti a kisebbségek helyzetét, és tudja azt, hogy az RMDSZ az egy kiszámítható, stabil képződmény, amitől azért nem Románia nemzeti egységét és területi szuverenitását kellene félteni, mint ahogy azt sok párt
szóvá teszi majd biztosan.
Szóvá is teszi. Én mondom, a kulcsa szerintem az, hogy azok a szavazat maximalizáló eszközök, amelyek meghatározták az elmúlt 35 évet, működnek-e a mostani elnökválasztás esetében, vagy nem? Hogyha ez a 3000 polgármester beáll a kormány koalíció jelöltje mögé, akkor szinte biztosra veszem, hogy a második fordulóban ott van, és akkor már bármi lehet. Hogyha azzal a logikával menjünk tovább, amit láttunk a decemberi államelnök választásnál, hogy tulajdonképpen szétválik a pártopció, ami nem csak a parlamenti pártokat jelenti, hanem az önkormányzati pártszínezetet is szétválik, ugye, és nem követi, hát 80-90%-ban ugye az illető koalíció jelöltjét, akkor nehezebb lesz Antonescu-nak bekerülni a második fordulóba.
Azt mondtad, hogy bármi történhet akkor, tehát ha most lecsupaszítjuk ezt a képletet, didaktikusan, de mégiscsak a közérthetőség érdekében, akkor a 11 indulóból valójában, úgy ahogy beszélgettünk, a következő ábra alakulhat ki. Döntős Simion és vagy Antonescu, illetve Nikus Ordán. Ez a három körvonalazódik számomra. Tehát, hogy Simion kvázi mindenképp. Kérdés az, hogy ki lesz majd a döntőben az ő ellenfele. Amikor azt mondtad, hogy bármi történhet, akkor nem számolsz, vagy számolsz-e azzal, hogy egy adott pillanatban, amikor Simion döntőbe kerül, mindenki, aki nem, az koalizál ellene?
Igen, én úgy gondolom, hogy ez a szélsőjobboldali tábor, nevezzük most annak, mert szerintem ez a szuveranista, ez nem egy megfelelő, nem egy megfelelő kifejezés. Ennek van felette egy üvegplafon. Most arról lehet elmélkedni, hogy ez az üvegplafon hol húzódik meg, de én azt hiszem, hogy ennek a teteje az a 40%, amit Georgescu-nál mértek, és főleg két olyan jelölt esetében, mármint a második fordulóra gondolok, amiből az egyik úgymond, hát új jelölt, Nikus Ordánra gondolok, tehát megjeleníti a változást, ugye? Illetve egy olyan jelölt, akit már 10 év óta nem hallottunk róla, és ilyen szempontból, hát azért ugye a politikusnak mindig a legjobb barátja az a választópolgároknak a rövid emlékezete. Tehát ilyen szempontból az ő esetében is beszélhetünk egyféle
újdonságról.
Akkor ez nem fog felmenni ugye 40%-ra, hanem valahol mondjuk úgy, hogy egy lecsupaszított második forduló esetében valahol a 30-40% között lesz. Tehát én inkább azt gondolom, hogy Simion bekerül a második fordulóba, de ott nagy valószínűség szerint veszíteni fog. Ennek minden következményével együtt, ami nagyjából azt jelenti, hogy a pártját is elveszíti. Most tegyük félre azt a kérdést, hogy az ő párton belüli alternatívája sokkal rosszabb, mint ő. Tehát, hogyha itt végül is terhes veszi át ugye az AUR-t, akkor egy sokkal...
Nem Törziu? Nem Claudio Törziu?
Ja, Törziu, bocsánat, igen. A neveket, igen. Ha Törziu veszi át, akkor az egy sokkal radikálisabb, még inkább magyar ellenes, és hát végletekig NATO és Európa ellenes párt lesz, ennek minden következményével együtt. Ez ellenben tehát egy további jobbratolódása az AUR-nak megnehezíti azt, hogy a három jobboldali pártból, vagy szélső jobb pártból valamilyen fúziót hozzon a tető alá, és kérdés, hogy akkor ezek a hát abszolút konjunkturálisan parlamentbe kerülő személyek hogyan fognak a saját politikai túlélésük szempontjából dönteni.
20-án vagyunk, március 20-án, 4-én startul el hivatalosan a kampány, addig mi közszolgálati adóként még reflektálhatunk a választásokra, meg is fogjuk tenni, és ennek okán majd Székely Istvánt újra a stúdióba invitáljuk. Köszönöm, hogy itt voltál, és politológusi minőségedben értékelted a pillanatnyi helyzetet. Kinagyítottuk a fotót jóformán.
Én is köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Holnap ugyanebben az időpontban, tehát délután 6-tól találkozhatnak velünk, és egy történész lesz Stefano Bottoni, a holnapi tetőterasz vendége. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a tetőterasz.